Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott. Nem a nagysereg segíti győzelemre a királyt, nem a nagy erő menti meg a hőst, de az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak. Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk, benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Isten élő lelke, jöjj, győzedelmet adj! Urunk, ezen az estén magasztalunk téged azért, hogy egybe gyűjtesz bennünket, hogy igéddel szeretnél bennünket táplálni és hívni bennünket az Isten országába. Köszönjük, Urunk, hogy a te hívó szavadban olyan hatalom és erő van, hogy a mai napunkat is úgy tudtuk rendezni, hogy ide tudtunk jutni, mert te hívtál, szólítottál, s Urunk, most hadd álljunk meg lelki csöndességben, és bátorítsd meg a mi szívünket, hogy megvallhassuk előtted, itt vagyok, Uram, mit akarsz, mit cselekedjem, mert engedelmesség és alázatos szív nélkül nem lehet lelki módon győzni. Szentlélek, Úristen, a te jelenlétedre, buzdításodra, az ige élővé tételére van szükségünk ahhoz, édesatyánk, hogy megérthessük, meghallhassuk a te igédből, mit üzensz ezen az estén mi nekünk. Megvalljuk, édesatyánk, hogy annyi emberi szót, annyi emberi tanácsot hallottunk már eddigi életünk során, s talán nem véletlen, hogy itt vagyunk most is a templomba, mert Urunk, számunkra nagyon fontos az, hogy te mit mondasz, hogy te mivel akarsz bennünket tanácsolni, hogy milyen módon mutatod meg nekünk a következő lépést, amire oldhatatlan vágy van a szívünkbe, hogy te mutasd meg. Édesatyánk, mi eljöttünk, engedtünk hívó szavadnak, itt vagyunk, segíts minket megnyílni a te igéd számára, hogy be tudjuk fogadni a te jelenlétedet és a te igédet. Jézus Krisztus nevébe kérünk, légy itt közöttünk, gyógyíts bennünket, vigasztalj, bátoríts meg a jóra, és kérünk, hogy ronsd le bennünk a gonosz minden munkáját, hogy egyedül a te igédre tudjunk figyelni. Áldj meg bennünket, édesatyánk, a te igéd által, és légy közöttünk a te szent lelkednek munkája révén, Jézus Krisztusért. Ámen. Kedves testvérek, Istenek igéjét szeretném olvasni, úgy, amint az új szövetség ige szakaszból szól hozzánk a mai napon, az apostolok cselekedetei könyvének 16. részéből, a 16-tól a 34-ig terjedő versekben. Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgáló leány jött velünk szembe, akiben jövendő mondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinak. Követte Pált és minket, és így kiáltozott. Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Ez több napon át is művelte. Pált azonban bosszantotta ez, ezért megfordult, és ezt mondta a léleknek. Parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És az még abban az órában kiment belőle. Amikor látták urai, hogy oda lett az, amiből hasznot reméltek, megragadva Pált és Szilászt a hatóság elé a főtérre hurcolták őket. Azután az elöljárók elé vezették őket, és ezt mondták. Ezek az emberek felforgatták városunkat. Zsidók lévén olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket nekünk nem szabad sem átvennünk, sem követnünk, mert rómaiak vagyunk. Velük együtt a sokaság is rájuk támadt, az elöljárók pedig letépették ruhájukat, és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalodába zárta. Éjfél tájban Pál és Szilász imádkozott és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alakjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehultak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtó, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott, ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Erre világosságot kért, berohant, és remegbe borult Pál és Szilász elé. Majd kivezette őket, és ezt kérdezte. Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak, higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki és mindazoknak, akik a házban voltak. Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának, még abban az órájában. Kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztal terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Kedves szeretett testvérek, az emberi lélekben sok minden lakozást tud venni. Hordozók vagyunk. Lehet Krisztust is hordozni, lehet a lelkünkbe csak emberi földi dolgokat is hordozni. Nagyon fájdalmas, amikor csak negatív indulatokat tud egy lélek befogadni, csak annak tud helyet adni, és csak azt képes hordozni magában, és nem csak néhány pillanatig, hanem akár napokig és évekig, hosszú ideig. Bizony, kedves testvérek, amit a lelkünkbe befogadunk, és aminek a hordozóivá válunk, gyakorlatilag azt is mondhatnám, hogy az formálni kezd bennünket, a gondolatmenetünket, a reakcióinkat. Éppen ezért János apostol levelében is hallunk arról a figyelmeztetésről, hogy a lelkeket vizsgáljátok meg. És aztán már is eszünkbe jut az a bibliai történet, amikor az Úr Jézus Samárián keresztül ment fel Jeruzsálembe, és tudjuk jól ebből a sokat idézett történetből, hogy amikor a tanítványok bár előre mennek, és igyekeznek Jézusnak megfelelő szálláshelyet találni, a samaritánusok falvaiban sehol nem akartak neki helyet adni, és akkor helyet adott a lelkük a bosszúnak, a megfizetést annak, ami a zsidó nép életében nagyon keményen jelen volt, szemet szemért, fogat fogért, és helyt adva a gyűlöletnek már is tetre sarkalta volna őket, és úgy nyilatkoztak, hogy akarod-e, hogy tüzet kérjünk ezekre a falvakra. És az Úr Jézus ezt úgy zárta rövidre, mint egy megfékezve ezt a lelkületet, aminek helyet adtak, és tükröt is mutatva nektek, azt mondta a tanítványoknak Jézus, nem tudjátok ti, hogy mi némű lélek lakozik bennetek. És azt kell, hogy mondjuk, kedves testvérek, hogy annyira bántó úgy első hallásra, amikor Jézus azt mondja, hogy tudatlanok vagytok, nem tudjátok, hogy mi némű lélek van bennetek, pedig mi annyira meg vagyunk győződve arról a hétköznapokban, hogy mi a Krisztusé vagyunk. És kedves testvérek, kiderül, hogy átjáró ház a lelkünk. Bárki belakhatja, bárki jöhet és átveheti az uralmat. Hogy is van ez? Kedves testvérek, addig, amíg egy ember a lelke mélyéről fakadva el nem dönti, hogy kié a szíve, amíg át nem adom az életemet, a lelkemet az én megváltómnak, Jézus Krisztusnak, addig valóban átjáróház a lelkem. Mert még mindig érdemes értem küzdeni, a gonosznak is. És minden megpróbál. Tudjuk jól, hogy Évánál is úgy próbálkozott annak idején, hogy szinte a fülébe súgta a gondolatot, vágyat ébresztett benne. Kívánatos is az a fa, szép is, jó is lenne róla enni. És amikor a gerjedelmet az ember lelkébe beleoltja, a gonosz akkor, kedves testvérek, az ember már csak azon gondolkodik, melyik az egyenes út, amin ezt meg tudja valósítani. És miért születik meg annyi lopás, annyi hazugság, annyi kártétel emberi életben, vagyonban. Hát azért, kedves testvérek, mert a fejünkbe veszünk valamit, és aztán ehhez társul egy lelkület, és aztán már is kész van az eredmény, a cselekmény. Úgy valahogy nagyon elgondolkodtam legutóbb, ami Londonban, Angliában történt. Hogyan lehet az, hogy emberek leugrálnak egy teherautóról, és egy forgalmas utcán, anélkül, hogy egyáltalán tudatába lenne annak, hogy kiben fog kárt tenni. Egyszerűen előragadják a kést, különböző szúró eszközöket, és ahol érik, ott szurkálják le az embereket. Ez valahogy félelmetes. Nem megfélemlíteni akarom én innen a szószékről a kedves testvéreket, távol álljon tőlem. Csak fontos dolog felvillantani ezeket a képeket, hogy mi némű lélek lakozik, és lakozhat az emberben. Van, akiben ott van a hazugság lelke, míg nem lesz a lelke Krisztusé. Van, akiben nagyokat mondó lélek lakozik, mert amit lát és csinál, soha nem tudja a maga mi voltába elfogadni, ha csak nem tesz rá még két lapáttal, mert attól nyugszik meg, hogy az még nagyobb, az még vonzóbb, hogy az kozmetikázva van. Van, akiben pedig olyan kisebb rendűségű lélek lakozik, hogy mindent kicsinyít. De kedves testvérek, egyik sem jó. A Krisztus lelke a jó. S arról hallunk a felolvasott ige szakaszban, hogy történt egyszer, amikor éppen az imádkozás helyére mentek, tehát a cél szent volt, szolgálatban voltak. És mikor támad a gonosz a legjobban? Amikor az ember az imádság helyére megy. Amikor az ember szolgálatra készül. Kedves asszony testvérek, biztos el tudnák mondani, hogy a templom padokba mi minden jut eszébe az embernek, mikor elkezdődik az Isten tisztelet. Lekapcsoltam, elzártam, hogy hagytam ott. Ezek nem véletlenek, nincs véletlen. Annyira fontos lenne már az Isten tiszteletre úgy érkezni, hogy a lelkem, a figyelmem csak abba az irányba terjed, csak oda figyelek. Mert kedves testvérek, lehet bárki az ige hirdető, lehet bármilyen ige felolvasva a szószékről, de hogyha én nem tudom magamat oda szentelni az Istennek, hogy Uram, védj kezedbe, töltsd be engem, szólj hozzám, akkor kedves testvérek, hiába jöttünk ide, mert úgy jövünk ide, és úgy távozunk, ahogyan az úton idefele érkeztünk. Mi némű lélek lakozik bennünk. És kedves testvérek, ezt az önvizsgálatot azért kell gyakorolnunk, nem egyfajta köldöknéző módon minden áldottnak vájkálni magunkba, és sírdogálni, hogy de bűnös ember vagyok, és aztán nem előrelépni, és mégsem változni semmit. De az Isten igéje azért hangzik, hogy felismerjük, az adott órában, az adott napon mi némű lélek volt bennem, hogy én olyan döntést tudtam hozni, hogy én olyan hangnembe tudtam beszélni a másik emberrel, mi némű lélek volt én bennem, amikor szeretetlen voltam, amikor bosszút akartam állni, amikor telve voltam ideggel, feszültséggel, vagy szorongással, mi némű lélek van mi bennünk. És nagyon fontos ennek a tisztázása, ahhoz, hogy teljes szívünkből tudjuk óhajtani a Krisztus lelkét. Nagyon fontos tudni, hogy amikor Isten megalkotta az embert, akkor az élet leheletét lehelte bele. Ez nem a Szent Lélek volt, tehát hogy félre ne értsük, ne keverjük a kettőt, hanem ez a biológiai létbe való bekapcsolásához volt szükséges az embernek, hogy Isten létre hívja, lélegző, élő lényé tegye. Ez a biosz, ez a szív ritmusa, a tüdő lélegzetvétele, a földi lét. De ahhoz, hogy Isten be tudjon bennünket kapcsolni az Isten országába, ahhoz kell a Szent Lélek. Egy csodálatos, nem csak erő, de erős a lélek, hanem egy olyan drága személy, aki hordozója a krisztusi igazságoknak, aki el tud bennünket vezetni a teljes igazságra, Krisztus felismerésére, és pártfogó, és eszünkbe juttatja, kedves testvérek, mindazt, amit abban az órában nekünk tudnunk kell, hogy Krisztusban tudjunk megmaradni. Kedves testvérek, boldog az az ember, aki az életét átadja Jézus Krisztusnak, és helyet ad mindenkor a Krisztus lelkének az életébe. Ó, miért olyan gyönyörű ez? Azért, kedves testvérek, mert bármennyire fájlaljuk a próbatételeket, a próbatételekben mutatkozik meg igazán a mi életünkben, hogy mi némül lélek lakozik mi bennünk. Amikor betegek vagyunk, mi némül lélek lakozik bennünk, bizony, hallhatóvá válik, van, aki átkozódik, van, aki imádkozik. Van, aki keresővé lesz, van, aki tagadóvá. És aztán, ahogyan látjuk itt magunk előtt Pál és Szélásznak az élet történetének azt a szakaszát, amit itt átélnek a felolvasott ige szakaszban, kedves testvérek, Pál apostolt kimondja az ige, hogy rendkívül dühítette, feszítette az, hogy ebben a leánykában lévő jövendőmondó lélek állandóan a leánykát arra késztette, hogy hirdesse azt, hogy ők a magasságos Istennek a szolgái. Igazat mondott, igazat mondott. De nem a Krisztus lelke mondatta vele, hanem egy egészen más idegen lélek. És Pált ez a lélek feszítette, ez nem a Krisztus lelke volt. És egyszer csak kimondja Pál, hogy neked mondom, távozz belőle. Igen, ám csak, hogy ez a jövendő mondó nagyon sokaknak jó anyagi bevételt jelentett, kedves testvérek. A Krisztus lelke is haszonra adatik, de nem ilyen bevételre, hanem egészen más haszonra. Arra, hogy tudjuk egymást bátorítani, vigasztalni, tudjuk egymást lelki módon hordozni testvérekként. És hát mindazt, amit Pál és Szilász tett, végül is azzal jutalmazták, hogy megbotoztatták őket. Széttépték a ruháikat, kárt tettek a ruhájukba, a becsületükön, az emberségükön meggyalázták a hitüket. Azért egy felnőtt embert megbotoztatni a római jogrend szerint, ez határozottan a megszégyenítésnek és a fenyítéknek, mint nevelő eszköznek volt a megjelenítése. És Pál és Szilász ezt alázattal fogadja, mert a Krisztus lelke lakozik benne. Arról hallunk a levelekben, az új szövetségben, hogy jó nekünk, hogyha Krisztusért hordozunk büntetést, és mindezekért csúfolnak bennünket, és hátratételt szenvedünk. Nem a bűneink miatt, ez egy más dolog, hanem Jézus Krisztusért. Pál és Szilász Jézus Krisztusért hordozza a botütéseket, mert a Krisztus lelkét vitték ebbe a városba, a Krisztus lelkét hirdették meg, és mindazok, akik ezt felismerték és befogadták, új életet kaphattak. Új lélek, új élet, és egészen új jövendő. Kedves testvérek, ebben a világban az emberek nagyon rövidlátóak, máról holnapra élnek, a Krisztus lelkét hordozó ember igazi távlatban élhet az örökké valóságig, láthat el. Mindazok, akik szeretetlenül élnek, nagy mélységeket járnak meg magánéletükbe, családi életükben, de akikben a Krisztus lelke él, azokban ott van az Isten szeretetének a lelke, és erre fog eljutni a százados, amikor zárul majd az a szakasz, azzal hitre jutása alkalmával örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Együtt hisz az Istenben. Nagy öröm, mikor valaki egyes egyedül is hitre jut, de nincs annál nagyobb öröm, kedves testvérek, mikor egy egész család hordozójává lehet a Krisztus lelkének. Az egy békesség, az egy öröm, amikor együtt, egyetértve tudunk imádkozni. Jézus azt mondta, ha valahol ketten vagy hárman egybe gyülekeznek az én nevemben, én ott vagyok. S ha valamit az én nevemben egy akarattal kérnek, én azt megadom. Milyen nagy öröm egy akaraton együtt lenni. De a gonosz léleknek ez nem tetszik, ezért szétzilálja a családokat, szétzilálja a házasságokat, szétzilálja a szülő-gyermek kapcsolatot, szétdobál mindent merő diabolosz, aki meggyilkolja a szeretetnek a lelkét ott, ahol ezt engedik. De Pál és Szilász nem engedte. Olyan gyönyörű ez az egy igevers, éjfél tájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent, pedig mit olvasunk előtte? Börtönbe vetették őket a botozás után, és ráadásul még kalodába is zárták őket. Tehát mondhatom azt, hogy mozdulatlan állapotba kerülnek, kezük, lábuk a kalodába van, de a szájukat nem zárták be, azt nem lehet. Azt mondja Pál Timóteusnak, hogy az Isten igéje nincs bilincsbe verve. És mi mégis sokszor úgy élünk, kedves testvérek, mintha az Isten igéje meg lenne kötözve. Annak idején gyerek fejjel mi mosolyogtam is azon, amikor a reformációnak a történeteit olvastam annak idején is, ugye fel volt jegyezve, hogy Luther Márton, mint Ágoston rendi szerzetes, a szerzetes rendnek a könyvtár szobájába, amikor lelki módon nagyon szomjazta az evangéliumot, a rendfőnöke azt ajánlotta, hogy menjen a könyvtárba, vegye elő a Bibliát, és olvassa a római levelet. És a Biblia oda volt láncolva. Egy példány volt a könyvtárban, ez egy szerzetes rend, kedves testvérek, nem könyvtár, szerzetes rend. Egy Biblia volt, és az is oda láncolva. A mi Bibliánk otthon hol van? Hol van az otthonunkban a Bibliánk? Az életünk terének a középpontjába van-e? Egész nap esik rálátásunk, és élünk is vele? Vagy a szobánknak, a lakásunknak a perifériáján van? Vagy Uram, bocsáss csak a polcon? Bár tudom, hogy ez itt nem fordulhat elő. De kedves testvérek, vannak ilyen alkalmak. Egyszer nagyon régen, amikor egy házi istentiszteleti alkalmat tartottam is, úgy jött ki a lépés, hogy az alkalomra felkészültem, de nem voltam bizonyos abba, hogy valóban oda fogok érni egész pontosan, úgy, hogy még haza is menjek a vasárnapi szettére, ahogy mostanában nevezik a Bibliát és az énekes könyvet nagyon tévesen, mert nem csak vasárnapi, hanem hétköznapi is. És hát a lényeg az, hogy a lelkemben hordoztam mindazt, amit készültem. Igen ám, de már nem tudtam hazamenni a Bibliáért, és a házi istentisztelet alkalmán egy nagyon drága, aranyos, idős asszonykának az otthonába volt az alkalom is. Mondtam a drágának, hogy legyen kedves, adjon nekem egy Bibliát. Hát egy 20 percig biztos kereste. Pedig közben tele volt a szíve azzal, hogy tetszik tudni, hogy micsoda bibliáink vannak. És sorolta a családi hagyatékokat, milyen bibliák vannak a családba. De nagyon hosszú ideig kellett, hogy keressen, nagyon hosszú ideig, míg aztán megtalálta. Olyan szomorú, amikor konfirmációs órákra elkezdenek jönni szeptemberek magasságával a gyermekek, és amikor már volt a családjukba konfirmandus, és hozzák annak a Bibliáját, és az ember elkéri már csak úgy merő kíváncsiságból, és akkor fellapozza az ember, és érintetlen. Pedig kedves testvérek, ez a kincstárunk, a mennyei kincstárunk. Azt is mondhatnám, hogy a betétkönyvünk, a mennyei betétkönyv, itt van minden tőkéje a mennyek országának ebbe a drága könyvben. Egyszer egy nagy király találkozott egy egyszerű jobbágyjal, és mondta neki, hogy hát nagyon jó ember vagy, nagyon jól végzed a dolgodat, de Látom, hogy mégis szegény vagy, hogy nem nagyon mész előre, nem jut előrébb az életed. És mondta ez a szegény jobbágy ember, hogy hát pedig én szeretem az Isten igéjét. És hát mondta, hogy van-e ilyen könyved? Hát először nem volt, a király adott neki. Aztán egy év múlva megint eljött, és azt mondta, hogy na, forgattad ezt a könyvet? Megtanítottam neked, hogyan kell olvasni. Mindent megtettem azért, hogy te ezt olvasni tudd. És az ember azt mondta, hogy bizony nagyon sokat forgattam. És a király elvette a kezéből a Bibliát, és egy csodálatos pénzt tett az ő pénzverdéjéből a Bibliába, és ugyanott találta meg, ahol beletette, és azt mondta, hogy te ezt nem olvastad. Mert ez a pénz nem lenne ugyanazon a helyen, ahova én ezt betettem. Kedves testvérek, kit ámítunk azzal, amikor magunktól vonjuk meg az Isten igéjét? Magunkat szegényítjük meg. Magunkat. Pál és Szilász gazdag volt lélekben is. Mikor látszik ez meg? Amikor szükség idején van az ember. Borzasztó lehetetlen helyzet volt az, hogy ők börtönbe voltak kalodába zárva. Azt sem tudták, mikor fogják kiengedni őket, semmit nem tudtak. Nem volt segítség, nem volt emberi közbenjáró, de volt nekik mennyei. És kedves testvérek, ők valóságosan hitték a Krisztust, és énekkel magasztalták és dicsőítették, mikor? Amikor a legnagyobb mélységbe voltak. Imádkoztak és dicsőítették az Istent. Amikor a legnagyobb mélységbe vagyunk, tudjuk-e dicsőíteni az Istent? Tudunk-e őszinte szívvel imádkozni hozzá? Vagy csak sírni tudunk? Olyan nagy öröm, mikor az ember erőt tud venni magán, és tudjuk hívni a Krisztus lelkét. Uram, te szólj! Te rendezd a gondolataimat, hogy tudjak imádkozni. Te szólj, hogy a dicsőítés szava szólaljon meg az én ajkamba, tudjalak téged magasztalni. És mi történik akkor, amikor mi feltekintünk Krisztusi lélekkel a leghatalmasabbra, akár a legkilátástalanabb körülmények közül is? Arról hallunk, hogy megrendült a börtön alapjáig. Az egész épület, ahol voltak, megrendült, kinyíltak az ajtók, és kiszabadultak. Kicsoda a mi Istenünk, a mi megtartónk, akkor is meg tud tartani, amikor minden elveszni látszik. Tart, mégpedig a két kezében. Ez a két kéz annyira gyönyörű nekünk, mert Isten megformálta az embert a föld porából, örömmel, szeretetből. Aztán olyan gyönyörű nekünk ez a két kéz az Istennek, a csodálatos két keze, mert annyira közel jött hozzánk, hogy ember élet Jézus Krisztusban, és ez a két áldó kéz olyan sok nyomorult embernek az életét gyógyította meg. A betesdai betegnek is csak annyi vágya volt, hogy végre megmozduljon életének az álló vize. Nagy mélységben volt, a betegség lelke volt benne, a panaszáradatnak a lelke volt benne. Jézus csak egyet kérdezett, akarsz-e meggyógyulni? Akarod-e, hogy én az életed része legyek, és meggyógyítsalak? És azt mondta, hogy igen, akarom. És elmondta, hogy nincs emberem, Uram, nincs, és Jézus azzá lett. És kedves testvérek, ez a két drága kéz nem kalodába lett zárva, hanem keresztre lett feszítve. És ezt a két drága kezet, mikor levették a keresztfáról, gyolcsba göngyölték, és aztán elvitték a sírkertbe, és aztán a sír szájára még a követ is ráhengerítették. Sokszor eddig terjed a hitünk. Imádkozunk, könyörgünk, de közben az akaratosságainkkal, a kis hitűségeinkkel magát Jézus zárjuk be, s kötözzük meg a kezeit. Pedig egyebet nem kéne tennünk, csak imádkozni és dicsőíteni az Istent, akár éjjel, akár nappal, addig, amíg meg nem mozdul az a börtön, amibe bezárt az élet. Kedves testvérem, nem tudom, hogy neked milyen börtönöd van, de ez a földi lét sokféle börtönt támogat az ember számára. Lehet az testi, lehet az betegség, lehet lelki, anyagi, sokféle, de imádkozz, és dicsőítsd az Urat addig, amíg megrendül ez a börtön, mert az Úr meg akarja rendíteni, és téged is ki akar szabadítani, hogy megismerd őt, mint megtartódat. Pál és Szilász már ismerte Krisztust, s az ő lelke által voltak betöltekezve, s a próbatételben is ez a krisztusi lélek hangzik és szólal meg, és aztán maga a katona is, aki a börtönőr volt ott ebben a börtönben, és az volt a feladata, hogy őrizze őket. Tudjuk az ő élete részét is, hogy ő a kötelességét teljesítette, mégpedig nagyon lelkiismeretesen, hogy amikor azt látta, hogy Pál és Szilász börtön ajtaja nyitva van, végezni akart magával. Ez volt az eljárás, ez volt a szabályzatban. Pál és Szilász életet ment. Földi életet és mennyei életet. Megmentették a testi létét és a lelki létét is. Kedves testvérek, ránk is akar bízni az Úr életeket, lelkeket, akiket menteni kell. Szoktunk-e imádkozni a szomszédjainkért? Szoktunk-e imádkozni a rokonainkért minden áldott nap? És aztán imádságba hordozzuk-e a gyülekezetünket? Olyan sokan vagyunk, tudunk-e egymásért imádkozni? És aztán ott van-e az imánknak csak a végén talán, hogy minden emberért? Ki imádkozzon minden emberért, ha nem mi? Azokért is, akikért nem imádkozik senki. A Krisztus lelke tud értük imádkozni. Mi némül lélek lakozik bennetek? Erre rá fogunk jönni örömben, bánatban, mélységekben, kudarcok között, de soha ne adjuk fel, ne keseredjünk el, hanem hívjuk és várjuk Jézus Krisztus megelevenítő szent lelkét. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, szent lelkedért könyörgünk, Urunk, hogy győzelemre vigyen bennünket, hogy le tudja győzni bennünk az e világit, amely csak e földi világra tekint és azután loholna, s kérünk, Urunk, hogy engedd, hogy győzni tudjon Krisztus lelke bennünk, hogy amikor bánat járja a szívünket, ne a fájdalom lelkét engedjük eluralkodni a szívünkön, a szánkon, hanem engedd meg, Urunk, hogy Krisztus lelke, a hálaadás lelke, az imádság lelke hangozzék. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, mert sokszor annyira e földi világban élünk, hogy szinte átvesszük a hangjait, az indulatait, a lényegét, pedig, Urunk, nekünk a mennyei világ lényegét kéne átvennünk, és Krisztus lelkének kéne hajlékot készítenünk. Mert az Úr Jézus azt mondta, hogy ha valaki szereti az én igémet és az én atyámat, elmegyünk őhozzá, és hajlékot készítünk benne minekünk, ami számunkra. Úrunk, kérünk, hogy jöjj, mert tudod, hogy szeretünk téged, és hogy szeretjük a te igédet, hogy sóvárgunk csupán egy szavad után is. De Úrunk, kérünk, jöjj, és segíts bennünket, hogy a mi életünk, a mi lelkünk, a mi elménk Jézus Krisztus számára legyen elkészített hajlék. Kérünk, Szentlélek, Úristen, hogy válassz el bennünket Jézus Krisztus számára. Szentelj meg bennünket, Urunk, és így kérünk, hogy vezess majd bennünket haza az otthonainkba, s engedd meg, hogy magunkkal tudjuk vinni ezt a ma esti igét, hogy a Pál és Szilász a börtönbe, a mélységbe, nem azt olvassuk róluk, hogy végezni akartak magukkal, vagy hogy zokogtak volna, vagy hogy a börtöntársakkal együtt szitták volna azt a rendszert, ami ott volt, hanem, Urunk, azt halljuk, hogy bizonyságot tettek a többiek előtt Jézus Krisztus hatalmáról, szeretetéről, és Jézus Krisztus nem hagyta el őket, megtartójuk volt a börtönben, a mélységekben. Urunk, mi tudjuk, hogy neked hatalom adatott, amely minden földi hatalomnál nagyobb, de engedd meg, hogy a tudás tapasztalattá váljon, hogy átéljük azt, ahogyan megtartasz. Megtartasz a betegségek idején, a családi gondok idején, az anyagi teherhordozások idején. Urunk, légy irgalmas hozzánk, soha ne feledjük el átó két kezedet, amellyel ígérted imején veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Urunk, nem csak a bajok, a szükségek vannak velünk, és nem csak a gonosz van a közelünkbe, hanem, Urunk, te vagy jelen. Engedd meg, hogy ezt a jelenlétedet meg tudjuk ragadni, s, Urunk, adj nekünk mindig imádságot az ajkunkba és a szíveinkbe, amely téged kutat, amely téged keres, amely te utánad indul el. Szeretnénk könyörögni, Urunk, nem csak saját életünkért, családjainkért, de gyülekezetünkért is, szerte a világba keresztény testvéreinkért. Adj erőt nekik, Urunk, a hitvallás tételhez. Könyörülj meg, Urunk, minden teremtményeden, elít hozunk, Urunk, minden embert, legyen az alacsony rendű, egyszerű, vagy nagy beosztású, hatalmas. Kérünk, Urunk, hogy te hordozd őket, hogy a te szent lelked lakhassa az ő életüket. Könyörgünk, Urunk, az iskolai tanév utolsó napjaiért. Őrizd meg, áld meg a gyermekeket, ifjakat. Te áld meg a pedagógusokat, Urunk, türelemmel, szeretettel. S kérünk, édesatyánk, hogy te őrizd meg majd őket a nyári szünet idején is, hogy a te kegyelmedbe legyenek megtartva, Urunk, ezekben a hónapokban, hetekben is majd. Könyörülj meg a betegeken, légy gyógyítójuk, s Urunk, légy vigasztalója a gyászban levőknek, s mindazoknak, akik nélkülöznek és veszteségeket élnek meg. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, engedd meg, hogy most veled mehessünk haza. Jöv el, Szentlélek, Úristen! Győzelemre segíts bennünket. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen.